Viszonthallásra.
Mecénás. Művek, művészek, műértők. Műsor a kortárs magyar művészetről, itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Balogh József.
Fauszti pillanat, örök maradás. Rendekkel állsz és veszed az adást. Akarod széket, körbe, körbe, körbe forog. Százezer arcod vissza mosolyog.
Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra. Matolcsy György szerint 2010-ben nem kipateroltuk a valuta alapot, hanem rendben lezártuk velük a megállapodást, most pedig pénzügyi védőhálót kérünk tőlük. Az ellenzék a kormány gazdaságpolitikájának kudarcaként értékelte, hogy a kabinet ismét a nemzetközi valuta alaphoz fordult. A benzinesek jobban járnak ezen a héten, a dízel viszont tovább drágul. Egyelőre nem várható változás az időjárásban, szerdától viszont lehet, hogy több eső esik, sőt a hó sem kizárt. Jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. A nemzetgazdasági miniszter szerint a magyar gazdaságpolitika változatlan és sikeres, a szabadságharc első nagy csatáját megnyertük. Matolcsy György napirend előtti felszólalásában a kormány nem ortodox gazdaságpolitikáját méltatta, amin nem kell változtatni, mert hozza a várt eredményeket. Szerinte 2010-ben nem elküldtük a valuta alapot, hanem rendben lezártuk a megállapodást, ellenben az akkor elhíresült megfogalmazásával, miszerint kipateroltuk őket. A jövő hónapban kezdődő új tárgyalásokra azt mondta, hogy a növekedési fordulathoz van szükség egy olyan pénzügyi védőhálóra, amely mint egy biztosításként bennünket az eurozóna látható, mélyülő válsága ellen megvéd.
Szükségünk van egy olyan pénzügyi védőhálóra, ami már nem hagyományos, nem a 2008-as valuta alappal és unióval kötött védőháló, mert nem akarjuk lekívni azt a pénzügyi keretet, amelyre a védőháló megállapodása, ha sikerrel járnak a tárgyalásaink, érvényes. Lehívás helyett maradunk a pénzpiacon, a pénzpiaci finanszírozást könnyítjük, segítjük és gyorsítjuk. És egyben ezzel a biztonsági hálóval, egyfajta biztosítással érjük el, hogy a növekedés újból kockázatmentes legyen és biztonságban legyen. Továbbra is érvényes a gazdaságpolitika, növekedés plusz foglalkoztatás egyenlő, fenntartható egyensúly. Ez a politikánk sikeres, ezért folytatjuk.
Az ellenzék a kormány gazdaságpolitikájának kudarcaként értékelte, hogy a kabinet ismét a nemzetközi valuta alaphoz fordult. Az MSZP-s Józsa István szerint nem azért hívják vissza az IMF-et, mert nincs baj, éppen ellenkezőleg nagy baj van.
Azzal, hogy a kormány az IMF segítségét kérte, tényszerűen megbukott az a gazdaságpolitika, amit az Orbán kormány az elmúlt 18 hónapban követett. Sajnos nagy baj van. Alig-alig lehet eladni a magyar állampapírokat. A leminősítés réme fenyegeti az országot. A kockázati felár több mint háromszorosa most, mint a kormányváltáskor volt. A forint, a nemzeti fizetőeszköz elveszítette értékének 1/5-ét, az államadósság azzal együtt 82% a múlt heti adat szerint, hogy megzsaroltak 3 millió embert, és elvették a magánnyugdíjpénztári megtakarításukat, és azt is erre fordították. Miniszter úr, megbízhatóság, kiszámíthatóság, jogbiztonság, ezeket kellene önöknek megteremteni, és sürgősen változtatni, hogy ne okozzanak több kárt ennek az országnak, mert mindannyian fizetjük meg az árát, és nagyon súlyosan.
A demokratikus koalíció szerint az, hogy a kormány tárgyalásokat kezd az IMF-fel egy új típusú megállapodásról, helyes döntés, de önmagában nem elég a hitelesség visszaszerzéséhez és a piacok megnyugtatásához. Molnár Csaba alelnök rádiónak azt mondta, hogy ehhez a parlamenti többségnek új kormányt kell alakítania, amely visszaállítja az alkotmánybíróság jogkörét, felfüggeszti a jegybank elnök elleni támadásokat, valamint lehetővé teszi a magánnyugdíjpénztárakba való visszalépést.
A Fidesz
gazdasági szabadságharcnak nevezett értelmetlen háborúja most már világosan látszik, hogy elbukott. Az Orbán kormány teljes azonnali és feltétlen fegyverletételt hajtott végre. Teszem hozzá, más nem is nagyon tehetett. Az lett volna jó, hogy ezt az egész értelmetlen háborút el sem indítja Európával, a világgal szemben, mert akkor most nem kellene nagyon bonyolult és nehéz válságkezelő intézkedéseket meghozni a kormánynak. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a hír jó, ezzel egy időben viszont el kell ismerni azt is, hogy a kormánynak nem csak a gazdaságpolitikája bukott meg, hanem ez az egész önkényre, hatalmi arroganciára, kétharmados parlamenti többség mindenhatóságának az illúziójára épített politikai koncepciója is megbukott. Ezért arra kértük a Fidesz frakcióját, hogy a hiteltelenné vált Orbán kormány helyett állítson a Fidesz frakció egy új, már az IMF-fel, a Nemzetközi Gazdasági Szervezetekkel Magyarország érdekében hitelesen együttműködni tudó kormányt.
A 95-ös benzinárát 5 forinttal csökkenti, a gázolaj árát viszont 3 forinttal emeli szerdától a MOL. Ezzel a dízel ára új csúcsra emelkedik a múlt heti csúcs után. A benzin átlagára 397-399 forintra csökken, míg a gázolajé 433 forintra nő. A MOL egy hete bruttó 5, illetve 8 forinttal emelte a 95-ös benzin, valamint a gázolaj literenkénti árát, amivel mindkét üzemanyagára új csúcsra emelkedett. Az autósok a különböző kutaknál akár 20-25 forintos különbséget is tapasztalhatnak. Napsütés csak a hegyekben lehet, másutt egész nap megmarad a köd. Plusz 2 fok körül alakul a hőmérséklet, jelentős csapadék egyelőre kizárt, szerdától várható nagyobb mennyiségű eső, esetleg hó. A jövő hónap eleje viszont enyhülést ígér. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30-kor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemények. Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 órától. Zöld klub. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Új érdekképviseleti rendszer van kialakulóban. Átalakítaná a kormány a rendvédelmi dolgozók érdekképviseletét, és létrehozná a Magyar Rendvédelmi Kart, amelyben kötelező lesz a tagság. De mi lesz akkor a rendvédelmi szakszervezetekkel? Ezt a BRDS főtitkárától kérdezem mindjárt. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet több ponton is kifogásolta az új munkatörvénykönyvének korábbi tervezetét. Az ILO szerint a magyar kormány javaslata csak nem 20 ponton ellentétes a nemzetközi munkajogi normákkal. De mit érnek a szakszervezetek ezzel a véleménnyel? Változhat valami? Borsik Jánostól várhatják majd a választ. És példaérték, amikor a társadalmi szerepvállalás és a jó cél összetalálkozik. Mindjárt a műsor elején hallhatják a történetét annak, hogyan találkozott a híres divattervező Zobkati egy a megváltozott munkaképességeket foglalkoztató cég elképzeléseivel, amelynek eredményeként útjára indulhatott egy új magyar divatmárka. Már is kezdünk!
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Egy új magyar divatmárkát vezettek be Attitude néven. Gondolom, hogy aki egy ilyen érdekvédelmi műsort hallgat, kicsit fölakadhat a szeme, hogy miért is erről beszélünk, de nyilván mindjárt meg fogják érteni. Két különlegessége is van az Attitude-nek. Egyrészt az, hogy nem kisebb név, mint Zob Kati tervezi ezeket a ruhadarabokat, és a másik, ami azt gondolom szintén nem kevésbé fontos, hogy megváltozott munkaképességű emberek fogják készíteni. Ennek kapcsán beszélgetünk a cég termelési igazgatójával, vagyis Szatmári Lászlóval, a Kézmű Nonprofit Kft. Termelési igazgatójával. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ahogy én ezt a történetet megpróbáltam végigjárni és felkészülni a beszélgetésünkre, azt olvastam, hogy itt minden fordítva zajlott, mint ahogy szokott. Ugye az emberek fejében sajnos az van, hogy a megváltozott munkaképességű emberek javában használhatatlan, nem piacképes dolgokat gyártanak, és csak azért csináltatnak velük valamit, hogy teljen az idő, hogy ki lehessen pipálni azt, hogy ők is dolgoznak. Az önök cége pont ezen akart változtatni, és hogy önöktől indult ki az egész merész ötlet, hogy csináljanak valamit, ami hasznos, és nem csak hogy hasznos, hanem ennél még jóval túlmutat. Jól gondolom én?
Így van, nagyon jól gondolja. A mi vállalatunknak az a hivatása már évtizedek óta, hogy megváltozott munkaképességű embereknek adjon hasznos értelmes elfoglaltságot. Mi úgy gondoltuk, hogy ha nagyvilágmárkáknak tudunk bérmunkát, nagyon drága és nagyon értékes termékeket előállítani.
Mert hogy ezt is csinálják? Ezt,
így van, nagyon kevesen tudják, és szerintem ez nagyon fontos tudatosítani a közvéleményben, hogy a megváltozott munkaképességű embereknek vannak ugyan foglalkoztatási korlátai, de ez nem jelenti azt, hogy ők ne tudnának értékes és hasznos termékeket előállítani.
Szóval akkor magyarul volt egy jól kipróbált rendszer, ahogy ön mondta, beszállítanak folyamatosan nagy világmárkáknak, és akkor arra gondoltak, hogy miért ne lehetne ezt úgy csinálni, hogy mindenkinek jója legyen, ne csak bérmunkát csináljanak, hanem önálló terméket állítsanak elő. Hogy jött az ötlet, hogy megkeresik Zóbb Katit?
Az ötlet onnan származott, hogy miután láttuk, hogy nagyon keresettek és magas értékek azok a termékek, amit a mi munkatársaink, munkavállalóink elő tudnak állítani, arra gondoltunk, hogy létre kellene hozni egy saját márkát is, annak érdekében, hogy ne legyünk teljesen kiszolgáltatva a bérmunkapiacon, hiszen ha van egy saját termékünk, annak a termelését, értékesítését mi saját magunk tudjuk meghatározni, és miután a Zóbb Kati egy nagyon jó név a magyar és nemzetközi piacon, úgy gondoltuk, hogy azok a ruhák, amelyeket ő tervez, azok egyébként is beleférnek abba a kategóriába, amit egyébként mi előállítunk külföldi megrendelőink részére.
És akkor gyakorlatilag az történt, hogy önök fölkeresték őt, ő megnyitott volt rá, és elkezdte a kollekciót megtervezni.
Így van, hiszen mi egyébként alapvetően női konfekciót gyártunk a külföldi megrendelőinknek, és a Zóbb Katinak a szintén elsődlegesen női konfekció ruhái, azok nagyon jól ismertek, mind Magyarországon, mind külföldön, és ezért azt gondoltuk, hogy ő lenne alkalmas arra, hogy számunkra egy új márkához a megfelelő modelleket megtervezze.
Ez társadalmi szerepvállalás tulajdonképpen arról van szó, mert a Zóbb Kati ezt így vállalta föl, hogyha jól értelmezem.
Így van, Zóbb Katiban nagyon jó az együttműködésünk, ő nagyon jól megértette azt, hogy össze kell fognunk, és közösen kell Magyarországon magyar munkahelyeket teremteni, aminek az alapja jó minőségű magyar termékek előállítása, és hát ráadásul még megváltozott munkaképességű emberekkel tudjuk megvalósítani, akkor én azt gondolom, hogy ez mind gazdasági, mind társadalmi szempontból egy nagyon nagy haszonnal járó együttműködés.
Az önök cége az ország legnagyobb megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cége, mert én azt olvastam, hogy több mint 3000 ilyen ember dolgozik önöknek.
Igen, a vállalat jelenleg 4800 fővel működik, ennek több mint 70%-a megváltozott munkaképességű honfitársunk, úgyhogy ezen a területen, itt a könnyűipari foglalkoztatásra gondolok, valóban mi vagyunk a legnagyobb foglalkoztatók.
Országosak önök, vagy valamelyik városhoz kötődnek nagyon erősen?
Jelenleg 96 telephelyen működünk az egész ország területén. Általában a gazdasági, illetve szociális értelemben elmaradottabb területeken és vidékeken vannak az üzemeink, hiszen ott a legszorongatóbb a munkahely megtalálásának a lehetősége, főleg egy megváltozott munkaképességű ember számára. Budapesten is van két üzemünk, de alapvetően a Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Kelet-Magyarország, ezek a főbb területei az országnak, ahol jelen vagyunk.
Azt mondta, hogy nem csak az attitűd gyártásában lesznek aktívak, hanem a forgalmazásában is, illetve hát gondolom, hogy a terítésében. Tehát egy újabb iparágat próbálnak bevenni, most jól értelmezem?
Ebben az együttműködésben mi elsősorban a gyártásban veszünk részt. Ugye a Zóbb Kati tervezi a ruhákat, és gondolkodunk abban, hogy a most megnyitott attitűd üzlethez hasonló boltokat fogunk nyitni a későbbiekben, és szeretnénk ezt a fajta tevékenységünket is fejleszteni, de ez még a jövő kérdése.
Azt mondta, hogy már meg is nyitott az üzlet, tehát akkor az első kollekció az már gyakorlatilag kint is van a piacon. Mennyire fontos önöknek, hogy az a nő, aki bemegy egy ilyen boltba, az tudja, tisztában legyen azzal, hogy ezt kik készítették. Ön szerint fontos-e az, hogy a társadalmi szerepvállalásban, ha lehet így mondani, én is részt vegyek, mint vásárló?
Én azt gondolom, hogy igen, ez mindenképpen nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy a legnehezebb helyzetű honfitársunktól a legjobb anyagi helyzetben lévő honfitársunkig nagyon fontos az, hogy tudatosan keressük és választjuk a magyar termékeket. hiszen ezzel folyamatosan teremtünk és fenntartunk munkahelyeket az országban. Itt a mi attitűd modelljeinknél mi egy jó anyagi viszonyok között élő réteget céloztunk meg, akik úgy gondolom, hogy meg is engedhetik maguknak azt, hogy amikor választanak egy divatos ruhát maguknak, akkor az is szempont legyen, hogy ezzel egyfajta jó társadalmi tevékenységet tudnak támogatni. Erre nagyon számítunk.
4000-en fölüli dolgozói létszámról beszélt, ha ez az attitűd beindul, és tényleg jól beindul, és egyre nagyobb a kereslet, elképzelhető-e, hogy a foglalkoztatottak száma is dinamikusan tud önöknél nőni? Gondolkodnak-e például azon, hogy a jövő évben további megváltozott munkaképességűeket vonjanak be?
Igen, ez célja a vállalat vezetésének. Folyamatosan nyitunk új üzemeket, illetve igyekszünk növelni a meglévő üzemeinknek a kapacitását. Szeretnénk tovább növelni a foglalkoztatást, és én azt gondolom, hogy ebben például egy sikeres attitűdmárka bevezetése és segítségünkre lehet.
Van-e még ilyen terv a tarsolyban, amivel azt gondolom, hogy a mai magyar társadalmat mindenképpen meghökkentik, persze jó értelemben?
Terveink is vannak, nagyon szép terveink vannak, de ha csak az idei évet nézzük, jelen pillanatban például Hajdonánáson dolgozunk egy 400 fős üzemnek a felfejlesztésén, ezt idén-nyáron nyitottuk meg, jelenleg már 230 főt foglalkoztatunk, és szeretnénk ezt az üzemet 600 főre felfejleszteni a jövő év végéig. Én azt gondolom, hogy ilyen típusú üzemnyitásokra, hogyha megfelelő gazdasági és társadalmi háttér áll mögöttünk, akkor mindig nyitottak és készek vagyunk.
Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta, a műsorunk pedig, én hagy ajánlom föl, mindig nyitott arra, hogyha ismét előre lépnek egyet, akkor beszámoljunk mi is a széles nyilvánosságnak. Szatmári Lászlóval, a Kézmű Nonprofit Kft. Termelési igazgatójával beszélgettem, abból az apropóból, hogy attitűd elnevezéssel egy új magyar divatmárka jelent meg a piacon, amelyet megváltozott munkaképességű emberek készítenek. Köszönöm még egyszer, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm, és viszont hallásra.
Szolidaritás.hu.
Reklám. Népszava előfizetését most értékes ajándékkönyvekkel jutalmazzuk. Válasszon kedvére, tetszés szerinti értékben. A könyvek listáját keresse a szerdai Népszavában és a www.népszava.hu/könyveselőfizetés címen.
Müller Péter új kötetében eddigi tanításainak legfontosabb gondolatait gyűjtötte össze. Hosszasan válogatott, szelektált, mire a szeretethez, a szerelemhez és a szeretkezéshez kapcsolódóan összeállította és újrafogalmazta életművének eszenciáját. Müller Péter szeretetről, szerelemről, szeretkezésről című különleges ajándékkönyvét keresse az Alexandra könyváruházakban.
Kedves hallgató! Önre is számít a Klubrádió. Legyen a Hadd Szóljon Egyesület pártoló tagja. Minden fontos részletről tájékoztatjuk a 437-67-00-as telefonszámon, valamint a Klubrádió honlapján. Hadd szóljon! Programajánló.
Megjelent Peter Gabriel új albuma. Peter Gabriel legnagyobb slágerei újraértelmezve nagyzenekari kísérettel. Peter Gabriel, New Blood. A CD már a boltokban.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Átalakítaná a kormány a rendvédelmi dolgozók érdekképviseletét, és létrehozná jövőre, vagyis 2012-től a Magyar Rendvédelmi Kart, az MRK-t, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak és a közalkalmazottainak érdekvédelmi köztestületét, és nem mellesleg kötelező is lenne ebben a tagság. Aki rendszeresen hallgatja a mi műsorunkat, az emlékezhet arra, hogy a múlt héten éppen Gaskó Istvánnak szegeztem a kérdést, azt mondtam neki, hogy pletykák szerint elkezdődik majd egy ilyen fajta vonal, és arról is szó volt, hogy nagyjából beigazolódni látszik az, hogy mindig a rendvédelmiseken idézőjelbe téve próbál ki mindent legelőször a kormány. De hogy mit szólnak ehhez, erről fogunk beszélgetni a következő negyed órában. A telefonnál már itt van velem Bárdos Judit, a belügyi és rendvédelmi dolgozók szakszervezetének főtitkára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Szombaton terjesztette a ház elé Pintér Sándor ezt a javaslatát. Önök tudtak erről?
erről?
Mint egy másfél hónapja tudunk arról, hogy ismételten egy totális támadást kívánnak a szakszertek ellen indítani kormányzati szinten. Ezt a tervezetet láttuk, ennek egy rosszabb változatát láttuk már, amelyben egy más rendszerben, más tagozatokkal akarják a rendvédelmi kart létrehozni. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy aki a rendszerben van, mint 48 ezer munkavállaló, az vagy a Magyar Rendvédelmi Karnak, vagy a Magyar Közszolgálati, tehát a Köztisztviselői Karnak lenne a tagja, hiszen itt kormányzati köztisztviselők is dolgoznak a rendvédelem területén, durván 2000-en, akik nem ebbe a karba lépnének be. Azt tudni kell, hogy a jelenlegi tervezet szerint mintegy 80 munkavállalót fog a kormány finanszírozni állami költségvetésből kari munkavállalót. Jelenleg a rendvédelem területén a függetlenített munkaidő kedvezmény terhére foglalkoztatott szakszerti vezetők mintegy 50-en vannak.
Tehát akkor ez semmiképpen nem spórolás.
Nem, ez nem spórolás, dehogy. Ez azért történt, és olyan hatásköröket kapott a kar, amelyet teljes egészében elkívántak vonni a szakszervezetektől, és ha a szakszervezetektől elvonják, akkor az teljesen törvényes, hogy akkor ki fog lépni a szakszerti tag, mert nincs értelme. Jelen pillanatban azok a jogosítványok, amelyeket a szakszertől elvontak, ez igazából mélységében a kifogás jogintézménye, ami érinti a munkavállalókat, hiszen ha egy nem megfelelő jogszabályt akartok alkalmazni rosszul, akkor kifogást lehetett benyújtani az alkalmazás ellen, akkor az alkalmazást fel lehetett függeszteni. Egyet tudni kell, hogy a kar fogja a továbbiakban bizonyos ügyekben képviselni a munkavállalót, ha az odafordul, a kar ad majd szociális juttatást, a kar ad majd szociális segélyt, a kar majd üdültet, a kar majd mindent csinál, amit eddig ugye sem a munkáltató nem csinált, sem senki, hanem a szakszertek vállalták, hogy a tagdíjakból szociális segélyt adnak, a szakszerti üdülőkben kedvezményes üdültetést biztosítanak. Hogy mennyire álságos ez az ügy, a belügyminisztériumnak felajánlották hónapokkal ezelőtt, hogy vegye át kezelésbe az állami akkori állami egészségi központ, a Honvéd Kórháztól a volt belügyi hévízi szanatóriumot, ami 2007-ben került ebbe az intézménybe, és akkor Pintér Sándor ezt visszautasította. Akkor miről szól ez az egész történet? Ez az egész történet arról szól, hogy hogyan lehet ellehetetleníteni a szakszervezeteket. Ugye január 1-től meghatározzák, hogy a rendvédelmi dolgozó, a kormánytisztviselő, a közalkalmazott is, meg az itt lévő munkavállaló milyen magatartást kell, hogy tanulhasson, mit nem mondhat és mit mondhat, mikor válik méltatlanlá, hogyan lehet sec perc alatt a munkahelyről kirakni.
Azt olvastam, hogy a javaslat kimondaná azt is, hogy nem jogosult például a végkielégítésre a hivatásos állománynak az olyan tagja, aki nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményének.
Igen, hát most akkor szeretném kérdezni, mint jogász, határozatlan jogfogalom a kifogástalan életvitel. Mit jelent ez? Az egy dolog, hogy munkáját ellátja rendesen, ha kifogástalan életvitel, ha én esténként leszeretek menni a kocsmába a barátaimmal, és ott megiszom egy pohár bort, akkor ez most kifogásolható életvitel, vagy kifogástalan életvitel?
Ez mondjuk
életvitel
a munkatörvénykönyvében is megjelenik, de kérdeznék mást. Azt is olvastam a törvényjavaslatban, hogy a hivatásos állományúaknak a szolgálati viszony megszűnése esetére kiterjesztik a tartalékállományt. Ezt nem egészen értem, ez mit jelent?
Hát, hogy hogyan csinálják ezt megmondom őszintén, ezt senki nem egyeztette az érdekképviseletekkel. Jelenleg is tartalékállomány, mint ilyen, nem nagyon létezik, hogy tartalékállományba helyezik. Eddig azokat helyezik tartalékállományba, illetve inkább azt mondom, hogy rendelkezési állományba, akiket valamilyen módon nem kívántak alkalmazni, és több évre, mert van olyan, akiről tudjuk, hogy több évig volt rendelkezési állományban. Tartalékállomány az a honvédségnél van. Ugyan a szakszetek kérték, hogy vezessék be a tartalékállomány kérdését, csak meghatározott esetekben lehetne behívni, csak az illetményének a meghatározott részét kapna, mert ez egy könnyítést jelentene egy bizonyos kor után. Akkor elzárkozott teljesen a miniszter a tartalékállomány bevezetésétől, mert azt mondta, hogy ez egy katonai dolog. Hát nem tudjuk, hogy mi történt közben, vagy mi fog történni, hiszen azért tudni kell, hogy ez csak egy jogszabály tervezet, egy törvénytervezet, amelyet lehet, hogy a kétharmados többség 5 másodperc alatt megszavaz, de az is lehet, hogy annyi módosító indítvány kerül benyújtásra, hogy egy egészen más tervezetről fognak szavazni a végén.
Ez gondolja, tudja, hallott fülest, vagy csak reménykedik?
Hát Én pénteken a négy konfederáció vezetőjével találkoztam, a Fidesz frakció vezetőjével, Lázár Jánossal. Én elmondtam, hogy nem kéne teljes mértékben tönkretenni a szakszereteket, az érdekképviseleteket a rendvédelembe, és teljesen szabadjára engedni mindenféle indulatot, mert hiszen azért a szakszeretek itt azért az indulatok kezelésében is számottevő szerepet tudtak játszani. Hol rosszul, hol jobban, ezt nem titkolom. Az, hogy teljesen korlátozzák január 1-től a demonstrációkon, vagy a bárhol való részvételt, ez is benne van a pakliba. Lázár János megfontolás tárgyává tette, hogy miért kell még jobban a rendvédelmet negatív irányba hangolni. Hát úgy látszik, hogy ez nem jutott el Pintér Sándorig, mert Pintér Sándor még pénteken benyújtotta ezt a törvényjavaslat.
Szombaton.
És illetve a szakszervezetekkel már egyáltalán nem egyeztet a belügy, úgyhogy ennyi a történet.
Mi lesz most a szakszervezetekkel? Ön a beszélgetés elején nagyon logikusan levezette, valahol kötelező lesz a tagság. Zárjában megkérdezem, hogy ebben a kormán kötelező tagságának anyagi vonzata is van, tehát be kell mindenkinek valamennyi pénzt fizetni minden hónapban?
Nem, ebben a jogszabálytervezetben kamarai tagdíjról szó sincs, hiszen ha nem a tagság tartja fenn a kamarát, hanem az állami költségvetés finanszírozza, akkor ugyan már miért kéne kamarai tagdíjat fizetni?
Szóval az eredeti kérdésem az lett volna, hogyha ez a kar megszületik, és hogy ön is mondta, minden olyan jogosítványt elvonnak a szakszervezetektől, amely miatt egy egyszerű munkavállalónak érdemes volt szakszervezeti tagnak lenni, akkor gyakorlatilag kivégzik a szakszervezeteket, vagyis mi lesz önökkel, illetve ebbe az 50 tagú közgyűlésbe, ugye egy 50 tagú közgyűlés lesz, ami évente egyszer össze fognak hívni, és titkos szavazással választják meg a tagokat. Nem gondolkodnak-e azon, hogy akkor inkább megpróbálnak oda bekerülni?
Azt mondom, hogy az egyik jog, amit elmondnak, az a kifogásolás joga.
Igen.
Tehát a kifogás benyújtásának a joga. Továbbiakban is bármit megtehet alapszabályának megfelelően a szakszervezet, amit eddig megtehetett. Legfeljebb csak nehezebben fog tudni eljutni a munkáltatóhoz. Ennyi a történet. Ugyanúgy képviselheti a tagját bíróság előtt, mint ahogy eddig is képviselte.
De miből, hogyha kilépnek mondjuk az emberek, mert azt mondják, hogyha ingyen megkapom. Tehát az, amitől ön is tart.
Hát én ezt nem tartok. Azt is nekem megmondani, az a munkáltató jogász, aki adott esetben a másik oldalon hoz alapvető döntéseket meg, az hogyan fogja az ellenkező irányba képviselni a kamarai tagot. A kamara nem erre született meg egyébként, hiszen vannak mérnökkamarák, szakdolgozói kamarák, ügyvédi kamara, sok minden más.
De hát az osztrák példát nyilván ön is ismeri, meg én is ismerem, hogy Ausztriában kamarákba tömörülnek a munkavállalók, hisz pont erről beszélgettem a múlt héten a műsorban.
Igen, de ugyanúgy mellette működnek nagy közszolgálati szakszervezetek, és a munkavállalóknak a többsége Ausztriában a közszolgálatban szakszervezeti tag. Mert egy dolog, amit a kamarától elvár, és másik dolog, amit ad részére a szakszervezet.
Tehát akkor
én azt hiszem, hogy a mai munkavállalói kör az már kezdett túlnőni a felnőttség korán, már eléggé öregnek minősül tudatilag, amit az elmúlt 10 évben átélt, és vagy amit a rendvédelem az elmúlt másfél évben átélt. Én úgy gondolom, és én ebbe bízom is, hogy a saját tagságunk nem fog kilépni, hanem a saját tagságunk megerősíti a tagságát, sőt, én azt hiszem, hogy az lenne a legnormálisabb dolog, hogy a 80 ezer rendvédelmi munkavállalónak a 90%-a választja a 14 szakszervezet közül bármelyiket, hogy csak azért megmutassa, hogy ilyen egyszerűen nem lehet őket a földre ledönteni.
Ha nem lehet demonstrálni, nem lehet érdeket érvényesíteni csak ugye ezen a karon keresztül, akkor mit lehet csinálni?
Ha demonstrálni lehet, legfeljebb pozitív demonstrációt kell csinálni, ezt már egyszer elmondtam, és pedig nem azt mondani, hogy mit tettél te kormány, hanem azt mondjuk, hogy köszönjük, hogy nem kaptunk béremelést. Hiszen 2002 óta semmiféle érzékelhető béremelés ebben a rendszerben nincsen. Vagy köszönjük azt, hogy megszüntettétek a könyvtárunkat, az óvodánkat, az üdülőinket, a szolgálati lakást, meg minden mást. Köszönjük azt, hogy az életünket kockáztathatjuk. Ez is egy demonstrációs lehetőség, nem?
Persze, de hogy most jól megbeszéltük, lehet, hogy már erre is lesz megoldás.
A igen.
Rendvédelmi dolgozók létszáma az utóbbi időben növekedett, vagy látványosan csökkent? Milyen információi vannak? Tehát mennyire vonzó ma még a rendvédelemben dolgozni?
Hát talán azért vonzó a rendvédelemben dolgozni, mert nem tudják, hogy milyen kötelezettségekkel jár igazából az itt lévő munka, milyen alacsony bérér, mert átlagban bruttó 120-130 ezer forintosak a kezdő fizetések, és lehet, hogy nagyon sok diplomás áll sorba azért, hogy rendészeti szakközépiskolát végezhessen, de elég sokan elhagyják a területet a tűzoltóság területéről is, meg a rendőrség területéről is. Egy biztos, hogy ha így halad az idő, és egyre inkább azt látják, hogy csak kötelezettségek vannak, és a jogosultságok közül semmit se kapnak meg, akkor gyakorlatilag ez egy hiány szakma lesz.
Rosszul emlékszem el, hogy volt egy olyan időszak a rendvédelem életében, amikor érettségi nélkül nem lehetett valaki rendőr, de még járőr sem, és aki vidékről 8 általánossal feljött, az azt is kötelezett.